A következő példa ugyanaz az átviteli függvény, csak éppen másik úton fogunk eljutni egy másik állapotváltozós leíráshoz. Ezt is a rendszer rekonstrukciójának hívjuk, amikor is a rendszer átviteli függvényéből rekonstruáljuk a rendszer állapotváltozós leírását. Most egy másik utat fogunk választani. Ez az út a következőképpen fog szólni. Itt felbontom ezt a zárójelet, mert ezt polinom per polinom alakba kell felírni. Ez ugye s négyzet plusz 5s plusz 6. Tulajdonképpen ez az y per u kifejezés. Ezek után ezt fogjuk felhasználni. Nevezetesen azt, hogy az y egyenlő 4s plusz 5 szorozva, egy kicsit kacifántosan más alakban írom fel, 1 per s négyzet plusz 5s plusz 6 szorozva u-val. Tehát annyit tettem, hogy a számlát kiírtam ide külön, ez itt a nevezőnek megfelelő tag szorozva u-val. És most azt kell csinálni, hogy másik színt keresek, azt kell csinálni, hogy ezt a tagot itt elnevezzük z-nek. Segédváltozónak is nevezik ezt, de ezzel a segédváltozóval fogunk tovább menni, ami azt jelenti tehát, hogy az y az 4s plusz 5 szorozva z-vel. Most felbontom a zárójelet, tehát egy pillanatra elfelejtjük ezt a tagot, nyilván vissza fogunk hozzá térni. Azt mondjuk, hogy 4-szer z-szer s plusz 5-ször z. Itt jön az első dolog, amit figyelembe kell venni. Azt mondjuk, hogy a z szer s lesz az x egy állapotváltozó, a z az x2 állapotváltozó. Vagyis ebből az alakból rögtön felírhatjuk azt, hogy y egyenlő 4 szer x1 plusz 5 ször x2. Tehát megvan az állapotváltozós leírásnak az utolsó egyenlete, és ilyenkor a d értéke az nulla, hogyha a számláló fokszáma kisebb, mint a nevező fokszáma. Most ez teljesül, mert ez első fokú, ez pedig másodfokú. Ha ez nem lenne így, hanem a számlálónak a fokszáma egyenlő lenne a nevező fokszámával, akkor először polinomosztást kell csinálni, kapunk egy konstansot, amely itt megjelenik, mint valamilyen konstans érték szorozva u-val, ami most nulla. És utána a polinomosztás után megkapjuk ezt az alakot, amivel ugyanígy kell dolgozni. Tehát megvan az első lépés, hogy bevezettük ezt a bizonyos segédváltozót, a segédváltozóval pedig megkaptuk az állapotváltozós leírásnak az utolsó egyenletét. Most visszatérünk a segédváltozóhoz, nevezetesen, hogy a z az egyenlő 1 per s négyzet plusz 5s plusz 6 szorozva u-val. Tehát ehhez a részhez. Bontsuk, vagyis szorozzunk át, z szer s négyzet plusz 5z szer s plusz 6z az egyenlő u-val. Nyilván ezt az z-t el kell tüntetni, x1-et és x2-t kell belőle vigyünk, hiszen most két állapotváltozó van ebben a rendszerben. Azt teszem, hogy a legmagasabb fokot itt hagyom a bal oldalon, minden mást átviszek a jobb oldalra. Minusz 5zs, minusz 6z plusz u. És azt látom, hogy a z-szer s-t neveztem el x1-nek, pirossal írom, a z-szer s-et neveztem el x1-nek, itt pedig z-szer s négyzet szerepel, vagy ha úgy tetszik, s-szer x1. Hiszen az x1 az s-szer z, s-szer s-szer z alapján kapjuk meg az s négyzet szorozva z-vel. Az egyenlő mínusz 5-ször, a z-szer s az x1, tehát ide már rögtön be is írom, hogy x1, a z pedig x2, tehát e helyébe pedig azt írom, hogy x2 plusz az u. Tehát ez az egyenlet tökéletes, hiszen itt s-szer x1 szerepel, x1-jel, x2-vel és u-val vagyunk. Tehát azt írhatom, hogy az sx1, tehát kiírom még egyszer, mínusz 5x1, mínusz 6x2 plusz az u. Ez lesz tehát az első egyenlet. De egy kicsit hagyok helyet, mivel szeretném felrajzolni, ezért azt fogom csinálni, hogy ugye a másik állapot változóhoz tartozó egyenletet is fel kell írni, amit pedig úgy tudunk, hogy a z-szer s az pontosan az x1. Az z-szer s az x1, viszont a z az az x2, tehát x2-ször az s az egyenlő x1-jel. Ez az egyenlet ennyi. A bal oldalon a derivált szerepel, az s miatt, a jobb oldalon pedig csak egyedül az x1 szerepel. Tehát, hogyha jól megnézzük, egy olyan egyenletet kapunk, itt látható, hogy x1 derivált, x2 derivált és y. Az x1 deriváltnál azt kapjuk, hogy mínusz 5x1 plusz 6x2, tehát mínusz 5x1, mínusz 6x2, plusz 1-szer u. A második egyenlet az nagyon egyszerű. X2 derivált az az x1, tehát 1-szer x1, plusz 0-szor x2, plusz 0-szor az u. És a harmadik egyenlet, az pedig itt látható, 4-szer x1, plusz 5-ször x2, plusz 0-szor u. Fel is particionálom, tehát ez az alak így fog kinézni. És ezt az alakot úgy hívjuk, hogy irányítható alak. Előbb volt a diagonál alak, ezt úgy hívják, hogy irányítható alak. Azért hívják irányítható alaknak, mert az első egyenletben szerepel az u, mindig az első egyenletben, a más összes többi tag itt nulla, kivéve esetleg a d-t. Tehát az első tagban szerepel az u, vagyis meg fogja határozni az x1-nek az alakulását. Az u tehát hat az x1-re, az x1 időfüggvényére. Ha az x1-et ismerjük, akkor lehet látni, hogy az x1-en keresztül az u hat az x2-re is. Tehát az x1-re is, meg az x2-re is hatni fog az u, hogyha ezt az alakot így írjuk fel. Ha megnézzük, ebből a formulából hogy is jött ez ki. Itt láthatjuk az 5-öt, a 6-ot, ezek megjelentek, mint mínusz 5 és mínusz 6 az első sorban. A 4 és az 5 pedig az utolsóban jelenik meg. Ez itt 1 lett, az összes többi elem 0, ez szintén 1. Ha ezt az alakot így írjuk fel, akkor kapjuk meg ezt az úgynevezett irányítható alakot. Rajzoljuk fel ennek is a blokk sémáját. Azt fogom tenni, itt ez még fog látszódni, hogy két integrátort veszek, megint csak x1 derivált, x1, és ide rajzolom melléje, mert ezt így célszerű felvenni, x2 derivált, x2. Azt látjuk, hogy az x2 derivált az egyenlő x1-jel, tehát tulajdonképpen ezt össze is köthetem nemes egyszerűséggel így. Az u-tól nem függ, tehát ez mindig így alakul ebben az irányítható alakban. Az x1 derivált viszont lehet látni, hogy három tagnak is az összege, tehát ide mindenképp egy összegzőt célszerű felvenni. És először is felveszem hozzá a mínusz 5-ször x1-et. A mínusz 6-szor x2-t. Tehát az x1 és az x2 is visszacsatolódik a bemeneti oldalra, plusz 1-szer u. Tehát ezzel az első két egyenlet készen van. Az y is 2, illetve hát 3 tagból áll, de most 2 tagból fog felépülni. Az x2-t 5-tel kell szorozni, az x1-et pedig 4-jel. Tehát azt látjuk ebben az alapban, hogy van egy előre csatoló része, és van egy visszacsatoló része, és ez az irányítható alaknak a struktúrájából adódik. Tehát, hogyha ennél bonyolultabb a rendszer, az kicsit később, két előadással később fogjuk megnézni az általános alakját, de már most megegyezhetjük, hogy a nevezőnek a tagjai jelennek meg az első sorban negatív előjelként, ez itt egy lesz, ez is 1, ez 0, 0. A 4-es és az 5-ös pedig itt az utolsó egyenletben, és jelen esetben most ez 0. Tehát ezt a speciális alakot irányítható alaknak hívjuk az előbb elmondottak miatt. Tehát, hogy a gerjesztő jel valamennyi állapotváltozóra biztosan hatással lesz. Ennek később nagy jelentősége lesz. Emiatt emeljük ki ezt az úgynevezett irányítható alakot a sok lehetséges alak közül. Tehát az első a diagonális alak, a második az irányítható alak, és a harmadik lesz a következő előadásból a megfigyelhető alak.